Folytatjuk Csabai Károllyal, az mforprivatbankár.hu főszerkesztőjével, és beszélünk majd arról, hogy a devizatartalékok, az esetlegesen csökkenő devizatartaléknak milyen veszélye vannak, nem csak egyébként Magyarországon, hanem világszerte. Előbb azonban némi információ a Kijevet ért, illetve több nagyobb várost ért rakéta csapás sorozatról. Hát egyelőre olyan túl sokat nem lehet tudni. Az biztos, hogy Kijevben vannak halálos áldozatai több hónap után először az orosz rakéta csapásoknak, de hogy mely területeket érinthet, arról nagyon-nagyon kevés információ jön ki egyelőre. Nyilván nem véletlen a titkolózás. Egyébként az ukrán védelmi minisztérium a Twitteren arra kérte a Twitter felhasználókat, hogy ne nagyon posztolgassanak, sőt egyáltalán ne posztolgassanak videókat és képeket, fotókat arról, hogy mely területeket érhetett sikeres rakétacsapás. Kvázi ne segítsék ezzel az orosz erőket, hogy információkat adnak erről. Más kérdés persze, hogy ettől függetlenül vannak egyébként videók, illetve fotók a Twitteren a rakétacsapásokról. És akkor, ahogy említettem, folytatjuk a devizatartalékokkal. Matolcsy György jegybankelnök emlékeim szerint a legutóbbi kamatdöntőülése, mint hogyha azt mondta volna, hogy van, Magyarországnak elegendő devizatartaléka van. Nem tudom, hogy pontosan ezekkel a szavakkal mondta. Ettől függetlenül mennyire lenne szüksége vajon Magyarországnak devizatartalék szempontjából, hogy tényleg hiteles legyen, akár a forint védelme szempontjából, vagy pont ebben az értelemben elégséges még a tartalék?
Hát ugye azt kell tudni, hogy ahogy te is említetted nagyon helyesen, hogy a devizatartalékok világszerte csökkennek. Tehát minden országnál hatalmas nagy csökkenések vannak. Itt csak egy adattal álljak elő. Idén már megközelítettek $1 trillió, itt ez sok-sok-sok nulla, most nem tudom most pontosan, hogy mennyi, 12 trillió dollárra esett, de itt az arányszámok a lényegesek, a globális tartalékállomány. Ugye ez egy válságnak a szokásos eleme általában, hát ez nagyon emészti a devizát, főleg, hogyha az energiaárak fölmennek, ha nagyon sokat kell importálni egy országnak, akkor értelemszerűen azok apasztják. A másik meg, hogyha ha leértékelődik egy deviza, akkor meg kell azt védeni. Például a csehek, azok az elmúlt két hétben 8 milliárd eurónak megfelelő devizát adtak el a piacon, hogy megvédjék a pénzüket. Na most a magyar devizatartalék egyébként valóban nem csökkent, amiből lehet arra is következtetni, hogy akkor ezek szerint mi az MNB nem fordított, költött arra, hogy megvédje a forintot, és hát ezt látjuk is egyébként az árfolyamon, mert ugye hetek alatt tényleg a 400-as szintről most már, hát hol van a 400-as szint, hát régen retteg tűnt tőle, és most meg már a 450-eteket olvassuk, hogy ilyen rémképbe. Tehát annyit kell tudni, hogy az, hogy sok vagy kevés a devizatartalék, azt általában a szakirodalom az kétféle módszerrel szokta megállapítani. Az egyik a három havi importra elegendő-e. A három havi import elegendő az azt jelenti, hogy az megbízható, de még inkább a hat havi import szint az, ami nagyon biztonságos. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy az egy éven belül lejár a külső adósságot tudja-e fedezni.
És ezek alapján jól állunk?
Na most az a helyzet, hogy ennek alapján nem állunk jól, mert a három havi importot a magyar devizatartalék március óta nem fedezi. Most nem fárasztom az olvasókat a számokkal, inkább elnézést, de felkérem azt, hogy a ma reggeli cikkünket az mfor.hu-n olvassák el, ez részletesen szerepel, de március óta nem fedezi. Viszont, ami hát a jó hír, vagy a nem tudom, a enyhítő körülmény, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2008-ban átállt arra, hogy ők ezt a rövid, egy éven belül lejáró rövid külső adósságot nézik, és itt azt lehet látni, hogy nagyjából azt fedezi, viszont, hogy azért itt se legyen teljesen a rózsaszín a kép, az elmúlt hónapokban jelentős mértékben csökkent. Tehát ez azt jelenti, ez a különbség. Tehát ez azt jelenti, hogy míg az év elején volt 37 milliárdos devizatartalék, 26 milliárdos külső adóssággal állt szembe, most ez a 30 6-ra, mert ugye nincsenek még frissebb adatok, lement 33-ra főtt a külső adósság, miközben a devizatartalék csökkent, tehát a gap az mondjuk egy ilyen 11 milliárdról szűkült 3-4-re. Tehát már az a mutató se, amit egyébként tehát hangsúlyozottan nem ez az adminisztráció, hanem még a Simor András féle adminisztráció vezetett be, már ez se áll fenn. Tehát most felmerül a kérdés, hogy akkor mit lehet tenni. Ugye most a mai friss külker adatok ezt a képet nem árnyalják, tehát itt a 3 havi importot, ha nézem, most éppen megpróbáltam vadul számolgatni itt a szünetbe, nem lett jobb a helyzet. Hát azt lehet, itt a devizatartalékokat kell növelni, ami ugye a deviza, mert ugye az, hogy az import értéke fog növekedni, az nem valószínű, vagy nem biztos, hogy így lesz, mert ugye most hatalmas infláció van, de viszont az import, tehát az is lehet, hogy a keresletet vissza kell fogni, de pontosan most visszatérek ahhoz, amit az üzemanyagárakról beszéltem, hogy majd beszéltünk, hogyha az üzemanyagár stopot nem viszed tovább, és kevesebb benzinre lesz szükség, mert ugye a lakosság valószínűleg elkezd matekozni, és nem mindenki fog elmenni a kútra, akkor lehet, hogy az import igény is csökken. Tehát vagy az importot viszem lejjebb, ami egy kicsit mondjuk az életszínvonal romlásával is járhat, mert mondjuk kínálat szűkét idézhet elő, vagy pedig a devizatartalékot növelem. A devizatartalék növelése pedig az adósságnak a növekedésével járhat. Tehát itt inkább az elmúlt években, mert hogyha ezt megnézzük ezt a grafikont, azért elég durva, 18 márciusától néztük meg, 18 márciusától voltak nagyon nagy különbségek, tehát bőven nem csak, majdnem azt mondom, ha nem is a 6 havi, de a több havi, még 4-5 havi importot is fedezett, illetve a külső adóssághoz is elegendő volt, akkor kellett volna talán úgy tartalékolni a devizával, tehát úgy betartalékolni, hogy a rosszabb idők jöjjenek. Másra fordítottak ezek a források, mint azt tudjuk. Szerintem ez megint egy külön beszélgetést megérne.
Említetted a devizaadóság növekedését, hogy úgy is lehet növelni a tartalékot. Ugye ez az én olvasatomban ez két megfejtést jelent, vagy az egyik az, hogy devizakötvény bocsát ki a magyar állam, vagy pedig azt, hogy ugyan jön az uniós helyreállítási alap, de annak egy része emlékeim szerint hitel, tehát ott is valamennyit vissza kell fizetni, az is adósság formájában keletkező, de legalább létező költségvetési mozgástér, de nyilván olcsóbb, mint felvenni a piacról, pláne most a megemelkedő kamatokkal. Szükség lenne egyébként a tartalékoknak a növelésére? Tehát ha más nem, ezzel a lépéssel jobban lehetne erősíteni a forintot?
Mindenféleképpen, hát ez is egy olyan tényező, amit a befektetők néznek. Tehát azért most gondolj bele, hogyha azt látják, hogy az ország nem képes fizetni a külső kötelezettségét, tehát számlákat, de adósságát, akkor ugye az persze, hogy az egy bizalom csökkentő tényező. Ha az uniós pénzeket említetted, szerintem most kivárás folyik ez tekintetben. De én szerintem, amíg ez el nem dől, addig nem lesz devizakötvény kibocsátás. De ha viszont nem jönnek az uniós pénzek, egyébként ezt a devizatartalék mennyiséget is nagy mértékben az uniós források növelték jelentősen. Éppen pont most az MNB-től megkérdeztem azt, hogy augusztusról szeptemberben megugrott 2 milliárddal, hogy ez miért van, és azt mondták, hogy igen, alapvetően az uniós források.
Ezek a korábbi kifizetések?
Korábbi kifizetésekből jön, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős tényező, és abban is igazad van, hogy most én nem tudom beárazni, hogy mennyi ugye van a vissza nem térítendő, azzal nincs probléma, az ugye ingyen pénz, azt nem is kell visszaadni, de a visszatérítendőnek a szerintem, én azt mondom most neked, olyan háromszor drágább lenne, hogyha kimennénk a kötvénypiacra, mint hogyha azt a hitelt kéne visszafizetnünk azzal a kamattal, azért az egy jelentős mennyiség.
Előfordulhat az, hogy ha nem is most egy-két hónapon belül, de ilyen fél éven belül, akármennyire nem szeretné, a kormány mégiscsak az IMF-hez kell fordulni?
Hát ugye a tankönyv szerint, és akkor most tényleg ezt mondom, ilyen esetekben mindig az IMF-hez fordulnak az országok. És akkor nem is mondok többet, pont.
Hát politikailag egyébként, mivel az IMF az gyakorlatilag szitokszó,
Hát Orbán Balázs múlt héten azt mondta, hogy eszük ágába sincsen odafordulni, de azért a kényszer az egy nagy úr. Családi háztartásban sem nem tudom megvenni a kenyeret, meg a tejet, és ha nem tudom a gyerekemet öltöztetni, akkor csak elmegyek a bankba valahol, vagy valahonnan kölcsön kérek. Hát, és hogyha a barátoktól, ugye tudjuk jól, hogy a barátoktól, szomszédoktól, ismerősöktől, ezt egyébként, ahogy olvastam, a kormány meg is próbálta a barátoktól, az új barátaitól is kérni kölcsön, és most, hogyha az nem megy, akkor meg el kell menni a bankba. Hát ez esetben az IMF-hez.
Hát meglátjuk, hogy születik-e ilyen döntés, meg persze azt is, hogy ha más nem, az lenne a Jobbik verzió, mondjuk uniós pénzek formájában elindulnának a jelentősebb kifizetések. Csabai Károlyt, az M4 Privát Bankár.hu főszerkesztőjét hallották. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát a mai napra, szervusz!
Én köszönöm a meghívást, és szép napot mindenkinek!